Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Nem jó ötlet megmosni a nyers húst. Kiderül, hogy miért fontos, hogy kikapcsolja a tévét elalvás előtt. Aztán szó lesz arról is, hogy miért nem lesz túl izmos az arcunk, bár folyton használjuk az izmait. A reggeli előtti mozgás kétszer jobban fogyaszt, az átlagosnál jobb az autizmussal élők hallása. Aztán szó lesz arról is, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a kukás autót. Elkezdték összeszerelni a csúcssebességű repülőgépet. 1 milliméteres Dávid szobrot, illetve mikroszkopikus mézes kalácsázat készítettek. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy a legmodernebb technológia segíti az élelemtermelést. A világ egyik legnagyobb gyümölcs- és zöldségkereskedelmi szakkiállítását jövő februárban rendezik. Itt high-tech fejlesztéseket mutatnak majd be. Ebből szemezgetünk a következő percekben. Az egyik fejlesztő cég olyan mesterséges intelligencián alapuló rendszert alkotott, amelynek feladata, hogy előrejelezze a mikroklíma változásait. Ennek alapja egy olyan adatfeldolgozó rendszer, amelynek a szükséges információkat a vállalat saját fejlesztésű, vezeték nélküli adatátvitelt használó szenzorai, valamint a korábban telepített hagyományos érzékelők, illetve a publikusan elérhető adatbázisok szolgáltatják. A végső cél pedig az, hogy a kapott előrejelzések alapján csökkentsék a felhasznált műtrágya és víz mennyiségét, valamint a rendszer arra is alkalmas, hogy előre figyelmeztessen a növényekre, esetleg leselkedő veszélyekre és betegségekre. Végső soron tehát a cég intelligens, komplex rendszerének eredményeként a termelékenység nő, a felhasználók pedig ezzel párhuzamosan pénzt takaríthatnak meg. Aztán következzen a rovarirtás drónokkal, ami egy másik tökéletes példája annak, hogy az új technológiák hogyan jelenhetnek meg a mezőgazdaságban. Az egyik gyártó apró denevérszerű drónokat tervezett, amelyek szenzoraik révén képesek felderíteni a rovarokat az üvegházakban, sőt, azok irtására is alkalmasak. Ennek köszönhetően fenntartható módon csökkenti a növénykárosodásokat és veszteségeket rovarirtószerek használata nélkül. A szolgáltatás arra koncentrál, hogy mentesítse a termelőt a növényvédelemmel kapcsolatos időigényes és ismétlődő feladatoktól. Aztán menjünk tovább, óriási problémát okoz a gyümölcs és zöldségtermesztés során, ha a növényeket nem a megfelelő időben születelik, ha késve vagy épp éretlenül szállítják, hogy aztán a nagy és kiskereskedők azzal szembesüljenek, hogy vagy meg kell oldaniuk a tárolás problémáját, vagy éppen ellenkezőleg nem tudják hasznosítani a túlérett élelmiszert. Nos, erre kínál megoldást egy új fejlesztés. A rendszer részét képező szenzorok folyamatosan vizsgálják a növények állapotát, és vezeték nélküli úton erről információt szolgáltatnak egy külön szoftveren keresztül. Az előzetesen megadott adatok betáplálása után pedig, hogy hová szállítják, milyen úton, mennyi ideig tart az út, és így tovább, a program azt is képes meghatározni, hogy pontosan mikor kell elkezdeni a születet, és a szállítás ütemezésével kapcsolatban is hasznos tanácsokat ad. Aztán jön a digitalizált gyümölcsök mikrohullámú gyümölcsvizsgálata, ami azt bizonyítja be, hogy ezen a téren is lehet még újat mutatni. Az egyik cég által kidolgozott új eljárás feladata a gyümölcsök belső szerkezetének vizsgálata, tehát hogy mennyire érettek, mennyire egészségesek, hogyan fejlődnek, találhatóak-e bennük elváltozások, és így tovább. Azonban a hagyományosan alkalmazott infravörös technológia helyett mikrohullámokat alkalmaznak. Ennek köszönhetően egységnyi idő alatt kisebb költséggel több növény vizsgálható meg. A jobb teljesítmény lehetővé teszi a termék minőségének javítását a végfelhasználó számára, elkerülve ugyanakkor a friss termékeknek a láncon belüli nagy veszteségeit a kevésbé hatékony minőség ellenőrzés miatt. A legmodernebb technológia segíti az élelemtermelést, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig még kapcsolódunk az élelmiszerekhez. Nem jó ötlet megmosni a nyers húst, hogy miért, az rövidesen kiderül, és szó lesz arról is, hogy miért kapcsolja ki a tévét elalvás előtt. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Nem ültet meg most a nyers húst, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Tegyük fel, hogy húst akar sütni. Hogyan áll neki? Nos, kiveszi a nyers húst a hűtőből, kicsomagolja, és mielőtt nekiállna bárminek is, alaposan megmossa. És a szakértők egybehangzó véleménye szerint itt követi el az első hibát. A húst ugyanis nem kell, sőt, nem is szabad megmosni elkészítés előtt, csak rosszat teszünk vele saját magunknak. A szakértők, például az Amerikai Élelmiszerbiztonsági Hivatal vagy a Táplálkozástudományi Akadémia azt mondják, legyen a szárnyas, disznó, marha, bárány vagy vad, nem javasolják a nyers hús megmosását elkészítés előtt. A húson előforduló baktériumok egy részétől ugyan megszabadulhatunk így, csak hogy ezek a baktériumok ott maradnak a mosogatóban, a konyhapulton, ahonnan könnyen átkerülhetnek aztán más élelmiszerekre. A baktériumok nagy része sokkal jobban ragaszkodik a húshoz, és nem is annak a felszínén lakik, hogy szimpla mosással el lehessen távolítani. De nem kell aggódnunk, sütés-főzés közben ezek mindenképpen elpusztulnak, amint a hús belső hőmérséklete 60-62 fok fölé emelkedik. Hasonló a helyzet a tojással. Nem ajánlotta a megmosása, mielőtt betennénk a hűtőbe, ugyanis ezzel megrongáljuk a tojáshéjon lévő természetes védelmi réteget, ami kint tartja a baktériumokat. És ha már itt tartunk, felmerül a kérdés, hogy kell-e egyáltalán hűtőben tartani a tojást, ha a boltban sem hűtőpultban volt, hanem csak úgy a polcon. A válasz az, hogy nem muszáj, csak megszokás, ha már ott van a tojástartó a hűtőajtóban, illetve sokkal tovább eláll a hűtőben. Nem jó tehát megmosni elkészítés előtt a nyers húst, ezt javasolják a szakemberek. A folytatásban pedig arról lesz szó, hogy miért kapcsolja ki a tévét elalvás előtt. Sokan sokféleképpen pihenik ki a nap fáradalmait, van, aki zenét hallgat, vannak, akik addig olvasnak, amíg rájuk nem tör az álmosság, azonban sokan a televíziót szeretik nézni elalvás előtt. A legutóbbi kutatások azonban azt bizonyítják, hogy bizony nem egészséges úgy elaludni, hogy közben tévézünk. A többi között azért sem, mert a készülékből áramló hangok és fények megzavarják a szervezet biológiai óráját, illetve hatására csökken a melatonin nevű hormon termelése, ami szintén megakadályozza a mély és pihentető alvást. Az, hogy a tévé segít elaludni, csak illúzió. Lehet, hogy tévézés közben hamar lecsukódik a szeme, de ez az alvás egyáltalán nem pihentető, és ezért érezheti magát másnap levertnek és fáradtnak. Sok tanulmány számol be arról, hogy az éjszakai televíziózás kockázati tényezője lehet a súlygyarapodásnak, illetve annak is, ha valaki nem tud megszabadulni a súlyfeleslegétől. Ezt a megállapítást egy nagyobb kutatás is igazolta, amelybe 43 ezer személyt vontak be. Az esti televíziózás az alvásidőt is megrövidíti, ami nem csak testi, hanem lelki tünetek kialakulásához is vezet, hiszen a felnőtteknek is legalább 8 óra alvásra van szükségük ahhoz, hogy kipihenjék magukat, és ne alakuljon ki semmilyen egészségügyi probléma. A vizsgálatok során azt is megállapították, hogy azok a személyek, akik úgy alszanak el, hogy közben tévéznek, sokkal hajlamosabbak az olyan betegségekre, mint például a mellrák. Ennek okaként a tévéből származó úgynevezett kék fényt okolják a többi között. Sok ember küzd fejfájással, és egyre többen már fiatalabb korban is panaszkodnak fejfájásra. Nem csoda, hiszen televíziót nézünk, számítógépet, tabletet, okostelefont használunk. Szinte egész nap használjuk ezeket az eszközöket, amelyek önmagukban is okozhatnak fejfájást. Ha valaki még este is televíziót néz, és úgy alszik el, hogy nem kapcsolja azt ki, szinte biztos lehet benne, hogy gyakran kell fejfájással megküzdenie. Éjszaka csöndre és nyugalomra van szükségünk, és arra, hogy sötét legyen a hálószobában. És ezek után maradunk még a folytatásban is az orvostudománynál. Miért nem lesz túl izmos az arcunk, annak ellenére, hogy folyton használjuk az izmait? Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a reggeli előtti mozgás kétszer jobban fogyaszt.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy miért nem lesz túl izmos az arcunk, annak ellenére, hogy folyton használjuk az izmait. Az izmaink méretét egyetlen módon tudjuk hatékonyan növelni, már ha különféle doppingszerektől eltekintünk, ha sokat használjuk őket. A testünkben azonban van sok olyan izom is, amit rengeteget használunk, mégsem nőnek nagyra. A legjobb példát erre az arcizmaink jelentik. Gyakorlatilag minden ébren töltött percünkben mozgatjuk őket, pislogunk, beszélünk, eszünk, működik a mimikánk. Logikusnak tűnne, hogy ezek az izmok ugyanúgy növekedésnek induljanak, mint azok, amiket az edzőteremben szokás súlyokkal dolgoztatni. Szerencsére ez nem így történik. De miért is? Ehhez először azt kell kicsit közelebbről megnézni, hogy miért is nő az izom az edzéstől. Ha az izomszövet nagy terhelésnek van kitéve, a teljesítő képessége határán dolgoztatják, például komolyabb súlyokat emeltetnek vele, mikrosérülések keletkeznek rajta a nagy igénybevételtől. Ezeket az apró szakadásokat a test igyekszik kijavítani, amint újra nyugalmi állapotba kerül. Ezt kicsit úgy lehet elképzelni, mint amikor egy kátyút befoltoznak az úton. Különféle hormonok és aminósavak lépnek működésbe, és ha van elég felhasználható építőanyag, azaz fehérje a szervezetben, akkor új izomszövet nő a sérülésre, elfedve és megszüntetve azt. Ha ez a folyamat nagyon sokszor történik meg egymás után, az az egész izomszövet méretét és tömegét képes jelentősen megnövelni. Mintha egy lakásfelújításnál egy szobán annyiszor mennénk át újra és újra, hogy a végén a falon már centi vastagon áll a sok egymásra ragasztott tapétaréteg. A kulcs momentum ebben a folyamatban, hogy mikrosérüléseknek kell keletkezni az izomszöveten, hogy az egész növekedés beinduljon. Az viszont csak akkor keletkezik, ha az izom igazán keményen igénybe van véve. Ez az arcunknál szinte sosem fordul elő, vagy ha mégis, ha például annyit nevetünk, hogy a végén már fájnak az arcizmaink, nem ismétlődően, nem nagyon sokáig, hogy látványos legyen a sok pici izomjavító művelet eredménye. Márpedig, ha csak alapjáraton használjuk az arcizmainkat pont arra és olyan intenzitással, amire azok tervezve lettek, nem keletkeznek sérülések és nem is nőnek meg az arcizmok. Extrém esetben megfigyelhető azért ilyesmi, például versenyevőknél, akik rengeteget és intenzíven rágnak. A mimikai izmainkat azonban nem igazán vagyunk képesek hosszú távon úgy terhelni, hogy beinduljon a folyamat. Ennyit tehát arról, hogy miért nem növesztünk hatalmas arcizmokat, és a folytatásban még egy kis sport, a reggeli előtti mozgás kétszer jobban fogyaszt. Egy 6-7-es kutatás során a Bath és a Birminghambeli egyetemi kutatók tucatnyi túlsúlyos vagy elhízott férfit tanulmányoztak. A végeredmény, azok, akik reggeli előtt tornáztak, kétszer annyi zsírt égettek el, mint azok, akik csak a reggeli étkezés után gyakoroltak. Ráadásul kiderült, hogy a reggeli elfogyasztása előtti edzés csökkentette az inzulin szintet. Azoknak az embereknek, akik maximalizálják a testmozgás egészségügyi előnyeit, csupán néhány edzés éhgyomri állapotban valószínűleg hasznosabb, mint az összes edzés reggeli után, mondta el Javier González, a Bászi Egyetem vezető fiziológiai oktatója és a tanulmány társszerzője. A reggeli mozgás során az inzulin érzékenység és az izmokhoz való alkalmazkodás javulása egyben csökkentheti a kettes típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. A reggeli előtti testmozgásnak tehát nem a fogyás az elsődleges célja, hanem az inzulin szint csökkentése. A tanulmányt egyelőre csak férfiakon végezték el, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek, a jövőben szeretnék ugyanezt nőkkel is megismételni. A reggeli előtti mozgás tehát kétszer jobban fogyaszt, legalábbis erre jutott egy brit tanulmány. Ami a folytatást illeti, még mindig orvostudomány, az átlagosnál jobb az autizmussal élők hallása. Hogy miért van ez, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról lesz szó, hogy az átlagosnál jobb az autizmussal élők hallása. Az autizmussal élők között nagyon gyakori a hallás szenzoros zavara. Ez gyakran jelent túlérzékenységet, néha minden zajra, néha csak egy bizonyos erős hangra, kiabálás, sikítás. De előfordul az is, hogy a gyerekek bizonyos hangingereket szándékosan generálnak. Az elmúlt években egyre inkább felismerték, hogy az érzékszervi tapasztalatok eltérőek, de ez a különbség nem jelent feltétlenül rosszat. A hangokra túlérzékeny autizmussal élő gyermekek és felnőttek gyakran kerülik a zajos környezetet, vagy viselnek áruházban, közlekedési eszközön, iskolában, munkahelyen hallásvédőt. Vannak áruházak, amelyek csendes órákat tartanak, hogy az autista gyermekek és szüleik csendesebb és nyugodtabb körülmények között tudjanak vásárolni. De előfordul az is, hogy a szenzoros zavar következtében az autista ember hallása sokkal tisztább és jobb, mindez pedig kellemetlen zavaró érzékenység nélkül. Több olyan vizsgálat is volt már, amelynek eredményeként kiderült, az autizmussal élő emberek között gyakori a jobb, élesebb látás és hallás. Például egy teszt során az látszott, hogy a nem autista emberekkel összehasonlítva az autista egyének több apró hibát is észrevettek egy mozgóképen, illetve náluk gyakoribb a tökéletes zenei hallás is. Ennek az lehet az oka, hogy az autista emberek agya az érzékenységnek, a magasabb érzékelési képességnek köszönhetően több információt tud feldolgozni egyszerre. Ez a megemelkedett kapacitás bizonyos helyzetekben inkább hátrány, de előfordul, hogy előnyt jelent. Például egy bonyolult rajz másolásánál előny, hiszen ilyenkor sok információt kell egyszerre feldolgozni. Egy beszélgetésnél viszont, amikor nincs szükség a plusz információkra, ez az extra kapacitás automatikusan kapcsolódik a környezetben található egyéb dolgokhoz, így viszont inkább elvonja a figyelmet a beszélgetéstől. Végeztek egy hallástesztet ezzel kapcsolatban, amely során egy autizmussal élő és egy nem autista felnőtt csoportot kértek fel néhány feladat elvégzésére. Az első feladat egy hallással kapcsolatos feladat volt, ahol a nagyobb észlelési képesség előnyt jelentett és segített a jó eredmény elérésében. A résztvevőket felkérték, hogy hallgassanak meg néhány egyszerre lejátszott állathangot, és mondják meg, hogy kutyaugatás vagy oroszlán ordítás szerepelte a hangok között. Közben a zajból ki lehetett hallani egy autó hangját is. A teszt eredményei azt mutatták, hogy ebben a feladatban az autista felnőttek sokkal eredményesebbek és pontosabbak voltak, mint a nem autista felnőttek. A második feladat egy szórakozni készülő társaságról készült hangfelvétel meghallgatása volt, ahol a nők hangjára kellett koncentrálni, majd a végén kérdésekre válaszolni. Ebben az esetben a feladat könnyű volt, de az autizmussal járó érzékenység miatt fennállt annak a veszélye, hogy a sok beszéd elvonja a figyelmet a lényegi információtól. Hogy ezt kiderítsék, váratlan helyzetek elé állították a tesztalanyokat. A feladat közben hirtelen megjelent egy férfi, és azt mondta, gorilla vagyok. A vizsgálatok szerint az autista résztvevők 47%-a figyelt fel a gorilla emberre, míg ez a szám a nem autista csoportnál 12% volt. Ezeknek a teszteknek és vizsgálatoknak az eredményeképpen jobban megérthetjük az autizmussal élők érzékelési különbségeit, ennek köszönhetően pedig jobban segíthetünk a nehéz helyzetben lévőknek. Ahhoz, hogy egy autizmussal élő ember a megfelelő feladatra tudjon koncentrálni az iskolában vagy a munkája során, olyan információval kell kitöltenünk az extra kapacitást, amely nem zavarja a feladatot. Hasznos lehet például zenét hallgatni olvasás közben, bár az érzékszervi túlterhelést is el kell kerülni, hiszen a túl sokféle zaj ugyanúgy zavaró lehet. Az átlagosnál jobb az autizmussal élők hallása, a többi között erről szóltunk az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy érdekes téma, miért szeretik a gyerekek annyira a kukás autót? És szó lesz arról is, hogy elkezdték összeszerelni a csúcssebességű repülőgépet.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, egy érdekes téma következik, gondolom sokan észrevették már. Miért szeretik annyira a gyerekek a kukás autót? Ha van valami, ami generációk óta lenyűgözi a gyerekeket, az a kukás autó. A legtöbb esetben mindegy, hogy fiúkról vagy lányokról beszélünk. Ha jön a kukás autó, mindenkinek eláll a szava. Megbabonázva nézi, és sokuk álma, hogy ők maguk is kukás autón dolgozzanak majd a felnőnek. A Minnesota Egyetem gyermekfejlődési központjának kutatója Sheila Williams-Ridge segített megfejteni a kérdést, hogy mi lehet a kukás autókban annyira vonzó a gyerekek számára. A 3 év körüli gyerekek memóriája még nem feltétlenül elég fejlett ahhoz, hogy hosszú távon emlékezzenek a dolgokra. Ezért van az, hogy bár 2 évesen még tudják, hogy hogyan kell felvenni a csizmájukat, a következő télen már nem emlékeznek rá, ahogyan a hónak is ugyanúgy tudnak örülni, mint ha még sohasem láttak volna ilyet. Ezért, ha van valami, ami eleve kicsit varázslatos, ráadásul minden héten ugyanabban az időpontban történik, az mindenképpen felvillanyozza a gyerekeket, és kicsit jobban megismerteti őket a világgal. Aztán ott van a tiltás szele a levegőben, mert a gyerek azt már tudja, hogy nem szereti a szülő, ha a rendetlenséget csinál, nem játszhat a szemetessel. Erre megérkezik egy csapat felnőtt, amelynek nemhogy engedik, hanem egyenesen örülnek, ha a tiltott kukával foglalatoskodhatnak. Nem elég, hogy ők kiönthetik a szemetet a teherautójukra, még hangoskodhatnak is hozzá, vagyis minden olyan dolgot csinálhatnak, amit a gyerekek is szeretnének, de nekik nem szabad. Ez a hangosság szerepet játszik abban is, ami miatt a szirénázó járművek is annyira népszerűek a gyerekek körében. A szakemberek szerint nem szabad elfelejteni, hogy a gyerekeknek a kukás autók, tűzoltók mind különlegesek. A sima személyautókhoz hozzászoktak már, utaztak is benne. Amit viszont ritkán látnak, az lenyűgözi őket. Lehet ez egy kukás autó, ami nem közlekedik tucatjával az utcán, de emiatt nyűgözhető le egy kisgyermek a kiadós metrózással vagy villamossal is. Guy Chope szerint, aki egy animációs sorozatot készít, amely kukás autó és egy markoló barátságáról és kalandjairól szól, az, hogy van egy jármű, ami a kellemetlen szagú dolgokért jön, maga az izgalom ne továbbja a gyerekeknek. Ráadásul az egész különleges mozgása, ahogyan beleöntik a szemetet, a kukásautó formája, vagy az, hogy emberek utaznak a hátán állva, mind olyan különleges és egyben tiltotta a gyerek számára, ami miatt sokukban megfogalmazódik, hogy ez az álom munkájuk. Az pedig, ahogyan a nagy autó elfogyasztja a szemetet, valamint a fényei, mind olyan különlegessé teszik, mintha az állatkertben néznének egy egzotikus állatot. A kukásautó kezelői szerint a munkájuk része az is, hogy lenyűgözik a gyerekeket, és nincs olyan út, hogy ne néznék őket csillogó szemmel az édesanyjuk mellől, tátott szájjal. Ettől sokan úgy érzik magukat, mint a rockstárok lennének. Tapasztalataik szerint a gyerekek többségét a fények és a kukásautó mozgása nyűgözi le a legjobban. Nos hát ezért szeretik a gyerekek annyira a kukásautót. A folytatásban pedig egy másik közlekedő eszköz, egy repülő, elkezdték összeszerelni a csúcssebességű repülőgépet. A tervek szerint 2021-ben szállhat fel először az amerikai űrhivatal, a NASA és az egyik gyártó új közös fejlesztésű repülőgépe. Lényegében egy olyan szuperszonikus repülőgép épül, amely a tervek szerint 1500 km/órás sebességgel tud majd haladni. A hangsebesség átlépése viszont nagyjából akkora zajjal jár majd csupán, mintha egy autó ajtaját csapná be valaki. Az eddig csak koncepcióképeken látott repülőgép fejlesztése most újabb fázishoz érkezett. A NASA bejelentése szerint megkezdik az összeszerelését, hogy mielőbb a levegőbe tudjon majd emelkedni a szerkezet. Persze ez nem megy majd egyik pillanatról a másikra, a tervek szerint ugyanis 2021-ben szállhat fel majd először. A NASA a jövőben az amerikai városok felett fogja tesztelni az új gépet, hogy kiderüljön, valóban annyira csendes-e a hangsebesség átlépése, mint azt eredetileg gondolták. Mivel erre várhatóan 16,7 kilométeres magasságban kerül majd sor, lényegében hangtalan lesz az esemény. Ennyi tehát a legújabb szupergépről, a folytatásban pedig 2 érdekes hír a technika rendkívüli világából, 1 mm-es Dávid szobrot, illetve mikroszkopikus mézes kalácsházat készítettek.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
2 rendkívül hihetetlen hír következik most a tudomány mai állásában. 1 mm-es Dávid szobrot készítettek svájci mérnökökhez az első téma. Michelangelo Dávid szobrának miniatűr másolatát készítették el a Zürichi Műszaki Egyetem kutatói, akik az általuk kifejlesztett különleges háromdimenziós nyomtatási módszer lehetőségeit akarták ezzel bemutatni. A szobor talapzatával együtt csupán 1 mm magas, és nem márványból készült, mint a reneszánsz géniusz 5,7 méteres szobra, hanem részből. a Svájci Egyetem Bioszenzorok és Bioelektronika Laboratóriumának professzora. Tomászó Cambelli vezette kutatócsoport néhány éve fejlesztette ki azt a 3D-s technológiát, amelyel nanométer és mikrométer nagyságú fémszerkezeteket készíthetnek. A folyamat alapvető alkotóeleme egy mikropipetta, amelyet összekötöttek egy konzolos tartóval. Ez teszi lehetővé, hogy megfigyeljék azt az erőt, amellyel a pipetta hegye érintkezik az anyaggal. Így módon a kutatók képesek elektromechanikusan olvasztott fémeket juttatni egy elektromos áramot vezető anyagra nagy pontossággal. A folyamatot automatizáló optikai erőmérőnek köszönhetően rétegről rétegre lehet miniatűr fémszerkezetet építeni. Giorgio Ercolano továbbfejlesztette ezt a technológiát, különösen a folyamat gyorsaságát illetően, olvasható az egyetem honlapján. Korábban a kutatók főként csak kicsiny oszlopokat vagy gyűrűket készítettek így módon. A módszer azonban lehetővé teszi, hogy mindenféle bonyolult szerkezetet és geometriát nyomtassunk, mondta el a mérnök, aki kollégáival az egyik szakfolyóiratban mutatta be az eredményeiket. A fejlesztők két méretben készítették el a Dávid szobrot. Az első 1 mm magas, a második 1 tizeddel kisebb. A kisebb szobor akkora, mint a nagyobb talapzata. Ez a nyomtatási folyamat leginkább az elektronikai ipar érdeklődését keltheti fel. A gyártók ezzel a módszerrel összekapcsolhatnak számítógépes csipeket, vagy még pontosabban képesek helyreállítani mikroelektronikai rendszereket. Más fémeket, mint a platina, az aranya, nikkel és az ezüst is fel lehet használni hozzá, de a rézre van a legnagyobb kereslet. És az 1 mm-es Dávid szobor után következzen egy még kisebb csoda. A világ legkisebb mézes kalácsházikóját készítette el és mutatta be a napokban egy kanadai kutató. Travis Casagrande, a Hamiltonban lévő McMaster Egyetem kutatója a mikroszkopikus nagyságú parányi házat szilíciumból alkotta. Az egyetem elektronmikroszkóp központja által közzétett fotókon látható, hogy a parányi házikó egy kicsiny kacsintó hóember fején áll. A kicsiny hóember és a még parányi házikó együtt alig magasabb, mint egy emberi hajszál átmérője. A házikónak van kéménye, a háztetőt az egyetem logója, oldalát pedig karácsonyfa díszíti. Az ajtó előtti lábtörlő a kanadai zászlót formálja. Elkészítéséhez az elektronmikroszkóp központ kutatója töltött gallium-ion nyalábot használt, amely egyfajta homokfúvóként működik. Nem úgy, mint a hagyományos asztali mikroszkóp, amely a fényt optikai lencséken át fókuszálja, hanem az elektronmikroszkóp elektronsugarakat és elektromágneses lencséket használ, mely jóval nagyobb mértékű nagyítást tesz lehetővé. Érdemes tehát megnézni az interneten a mikroszkópikus mézes kalácsházat. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!